kedves testvérek, ma este a teológiai eszmélődésünk témája a lelki ismeret. Először felolvasok néhány igét, hogy kiderítőt kapjunk abból, hogy a Szentírás miként beszél a lelki ismeretről. Nagyon sok helyen találkozunk vele, kiemelek néhány jellegzetes igét. Kezdve az apostolok cselekedetéről írott könyv, a harmadik fejezetében. Pál rátekintett a nagy tanácsra, és így szólt: atyám fiai, férfiak, én teljesen jó lelki ismerettel szolgáltam Istennek, mint e mai napig. Aztán a 24. fejezetben így mondja: magam is arra törekszem, hogy lelkiismeretem mindenkor tiszta legyen Isten és emberek előtt. A rómaiakhoz írott levél 9. fejezetének az első versében, ez így a Pál, Róma 9. Igazat mondok Krisztusban, nem hazudok, lelki ismeretem tanúskodik mellettem a Szentlélek által. Már itt felhívom a figyelmet arra, hogy köti ezt a kettőt. Lelki ismeretem tanúskodik a Szentlélek által. Aztán az első Timóteushoz írt első levélben, ezt olvassuk az első fejezet végén: tartsd meg a hitet és a jó lelki ismeretet, amelyet egyesek elvetettek, és ezért a hit dolgában hajótörést szenvedtek. Itt pedig a hitet és a lelki ismeretet köti össze. Aztán a második korintusi levél első fejezetében ezt olvasok: ez a mi dicsekvésünk, amelyről lelki ismeretünk bizonyságot tesz, hogy az Isten szentségével és tisztaságával, nem emberi bölcsességgel, hanem Isten kegyelmével jártunk a világban. Zsidókhoz írt levél 9. fejezetében olvasunk megint egy nagyon fontos igét. Az áldozatokról elmélkedik itt a Szentíró, és arról beszél, hogy a bikák és bakok vére az ószövetségi liturgiában a tisztátalanokra hintve megszentelte őket, vagyis külsőleg tisztává tette, hogy mennyivel inkább a Krisztus vére, aki örökké való áldozat által önmagát áldozta fel ártatlanul az Istennek, mennyivel inkább megtisztítja lelki ismeretünket a holt cselekedetektől, hogy szolgáljunk az élő Istennek. És a legnagyobb textus igazában a rómaiakhoz írott levél második fejezetében Pál apostolnak a tanítása: amikor a pogányok, akik nem ismerik a törvényt, természetes eszük szerint cselekszik azt, amit a törvény követel, akkor ezek a törvény nélküliek önmaguknak szabnak törvényt. Ezzel azt bizonyítják, hogy a törvény cselekedete be van írva a szívükbe. Erről lelki ismeretük és egymást látó vagy védő gondolataik együtt tanúskodnak. És így tovább. Röviden annyit az Ószövetségről, hogy az Ószövetségben még nem ismerték ezt a kifejezést, hogy lelki ismeret, de a valóságát ismerték. Az egyik legszebb ószövetségi célza arra, hogy ott is már ismerték a lényeget, bár ezt a szót nem használták. Az Ószövetségben általában a szívnek tulajdonították azt a tevékenységet, amire az Ószövetségben egy külön szót átvettek a görögből egy szót, a szív végezte az Ószövetség azokat a funkciókat, amiket mondom az újszövetségi szóhasználat szerint a lelkiismeret végez. Erre mondom az egyik legszebb példa a Királyok első könyve 3. fejezetéből Salamonnak a nagy imádsága, amelyikben kér Istentől valamit, és Isten utána megdicséri, hogy nagyon helyesen, bölcsen cselekedtél, hogy nem vagyont kértél, meg nem győzelmet az ellenségeid felett, hanem hallgassuk, így hangzik a imádság, sajnos a magyar szöveget itt egy kicsit javítani kell. Adj a te szolgádnak engedelmes szívet, hogy tudja kormányozni népedet. Engedelmeset mond a magyar szöveg. A római katolikus már jobb. A római katolikus fordítás azt mondja, adj a te szolgádnak éber szívet. Éber. Nem egyszerűen engedelmes, ugye figyeljétek, engedelmes, az már a kivitelezés. Az engedelmesség előtt van az éberség. De még az éberség előtt van igazából az, amit a héber szó mond, amit a német Biblia így fordít, hogy ein hörendes Herz, halló szívet. Tehát olyan szívet, amely odafigyel. Ugye ezek így jönnek egymás után. Az éber szív az hallja az Isten üzenetét, és aztán jön az engedelmesség. Tehát itt ilyen halló szívet kér Salamon, és ezt dicséri meg Isten. De tulajdonképpen éber szívet, halló szívet, nyugodtan mondhatnánk így éber lelkiismeretet, vagy halló lelkiismeretet. És ez, hogy halló lelkiismeretet, ez már bevezet a dolog lényegébe, hogy tudjuk, a lelkiismeret az micsoda? Ez, hogy halló szívet adj, halló lelkiismeretet, éber lelkiismeretet, az azt jelenti, hogy a lelkiismeret nem a végső fórum, hanem a lelkiismeret odafigyel valahova, aztán hall valamit, és úgy mondja a maga mondani valóját. De erről mindjárt részletesebben beszélünk. Tehát mondom, az Ószövetség még kifejezetten nem használja a lelkiismeret szót. Érdekes, hogy a klasszikus nagy görög filozófusok, Szokratész, Pláton, Arisztotelesz sem használják a szót a Jézus kora előtti század, egy-két században jött divatba ez a szó, de nem is a nagy filozófiákban, inkább így mondják a szakemberek, inkább a úgynevezett vulgáris filozófiában, vallásosságban, nagyjából inkább a sztoikus, epikúreus filozófiai iskolában és környékén használták. Görögül így hangzik a lelkiismeret, hogy szüneidézis, latinul konsciencia, ugyanaz mind a két szó, kettős szó, tehát szó összetétel, a szün az azt jelenti, hogy együtt, eidézis, az a tudás, latinul a kun, együtt, és a sciencia az is a tudás. Ugyanazt mondja a latin meg a görög kifejezés. A szün eidézis, tehát azt jelenti, hogy együtt tudás. De hangsúlyozzák a szakemberek, hogy amikor a görög vulgáris filozófia, vagy vallás filozófia használt ezt a szót, hogy szün eidézis, együtt tudás, akkor nem arra gondolt, hogy az Istennel, vagy az Istenekkel való együtt tudás, hanem arról beszélt, hogy tudom azt, hogy mit cselekszem, és ezzel együtt van valami instancia, amelyik ítéli ezt a cselekvésemet. Tehát önmagamban van ez az együtt tudás. Tudom, hogy mit csinálok, és ugyanakkor tudom, vagy tudhatom, hogy rosszul csinálom, vagy helyesen csinálom azt, amit csinálok. Tehát a szüneidézis a görög profán nyelvhasználatban emberen belüli kettősséget föltételez. Pál apostol megkeresztelte ezt a szót. És Pál apostolnál a szüneidénis valóban már az Istennel való együttudást jelenti. Ennyiben Pál másként használja a szót, nem önmagammal, a belső és a külső kettőségemben beszélgetek, nem önmagammal vagyok szinkronban, hanem a lelkiismeret az azt jelenti, hogy van bennem egy tudás, amelyik az Isten tudásával való együtt tudás. Ez a szünejdézis Pál szerint, ez a keresztség, a megkeresztelése ennek a fogás görögből átvett szónak. Na most a Róma 2-re utaltam, hogy az a klasszikus ige, amelyik a lelkiismeretről elmondja Pál apostol gondolatát, a keresztelt, megkeresztkénült gondolatát a lelkiismeretről. Ott azt mondja Pál apostol, hogy az Isten kijelentette magát. A kijelentésnek különböző módozatai vannak, és ehhez képest az emberek különbözőképpen veszik az Isten kijelentését. Az egyik módja az Isten kijelentésének az, hogy a rendet, most csupa nagybetűvel gondoljuk ezt a szót, hogy a rendet, az örök isteni rendet kijelentette, az hozzáférhető valami módon az emberek számára, bárki számára hozzáférhető a rend, a nagybetűkkel itt isteni örök rend. Ez egyik fajtája a kijelentések, a másik pedig a törvény, ezt is csupa nagybetűkkel. A törvény, amelyik ezt az örök isteni rendet egy kicsit közelebb hozza, konkretizálja, paragrafusokba foglalja. Most azt mondja Pál, hogy a zsidóknak adta Isten a törvényt, a paragrafusokba foglalt örök isteni rendet, a pogányoknak nincs Mózesük, nincs Bibliájuk, nincs ez a törvényrendszerük, de ők sem maradtak Isten kijelentése nélkül, ők a nagybetűvel írt örök rendet kapják, és nagyon tanulságos az, ahogy Pál egybeveti ezt a kettőt, azt mondja, hogy ha a körülmetéletlen, tehát a pogány, ha a körülmetéletlen megtartja a törvény rendelkezéseit, ami a szívébe van írva, tehát a lelkiismerete szerint cselekszik, ha a körülmetéletlen megtartja a törvénynek a rendelkezéseit, nem tekinti Isten a körülmetéletlenségét körülmetéltségnek. Vagyis most már így is mondhatjuk, ha a nem zsidó a lelkiismeretében felfogott örök isteni rendnek engedelmeskedik, azt az Isten úgy veszi, mintha a körülmetélt a mózesi törvénynek engedelmeskednék. Még a származása szerint körülmetéletlen is, aki betölti a törvényt, el fog ítélni téged, zsidó ember, azért, mert az írás és a körülmetélés ellenére törvényszegő vagy. Tehát Pál szembeállítja a pogányt és a zsidót, azt mondja, annak is van törvénye szívébe írva, a lelkiismeret módján működik az isteni rend, a te kezedben ott van Mózes törvénye, az a lényeg, hogy te a mózesi törvénynek engedelmeskedel, és ő pedig a szívében írtnak engedelmeskedik-e. Ha ő enged a lelkiismerete szerint megélt isteni törvénynek, akkor azt az Isten körülmetélésnek veszi. Vagyis úgy veszi, hogy benne van az ő szövetségében. És megítél téged a pogány, aki a maga módján engedelmeskedik téged, aki a maga zsidó módján nem töltött be a Mózes törvényét. Na tehát közeledhetünk valami definícióhoz, mi tehát a lelkiismeret. A lelkiismeretet nevezzük egyelőre így, hogy egy szellemi szerv, amelyik működik. Egy szellemi szerv, amelynek valamiféle világossága van, egy szellemi szerv, amelyik ítéletet mond. Kárhoztat vagy helyesel. Megvilágít,
vagy elítél.
Egy szellemi szerv, amely be van építve valami módon az életünkbe, és az alapvető probléma, az alapvető teológiai probléma az, hogy ez a bizonyos szellemi szerv, ez termeli-e a tételeit, vagy pedig közvetíti csupán. Egy óriási különbség. Tehát a lelkiismeret működik, engem hibáztat, utat mutat, végezi a megvilágító, helyeslő, hibáztató, károsztató tevékenységét. Amikor ezt teszi, akkor önmagából meríti a helyeslését vagy hibáztatását, vagy pedig csak tolmácsolja egy mögöttes valóságnak az ítéletét. Ez óriási kérdés, mert minden további ezen fordul meg. Tehát például, ha a lelkiismeret felelősségre von, hogy mit cselekedtem, akkor egész más a helyzet, ha a lelkiismeret termeli a dolgait, vagy hogyha közvetíti. Ha a lelkiismeret én vagyok, és a lelkiismeret nekem az én funkció, akkor a felelősségre vonás én előttem történik. Én felelős vagyok önmagam előtt, és én termeltem ki a lelkiismeret tételeit. Ha a lelkiismeret csak közvetíti az igazságot, akkor én nem önmagam előtt vagyok felelős, hanem az előtt, akitől közvetítette a lelkiismeret az igazságot. Tehát ha a lelkiismeretet úgy vesszük, hogy emberi funkció csupán, akkor a felelősségre vonás önmagam előtt történik. Én felelős vagyok önmagam előtt. És ez is nem utolsó instancia, hogy önmagam előtt, a magam becsülete, embersége, stb. Törvény széke előtt tartozom számadással azzal, hogy hogy érek, mit csinálok. Ez is lehetséges, hogy én vagyok a végső fórum, a lelkiismeretem önmagam elé állít, és vont felelősségre önmagam előtt. De hát nem ez a bibliai tanítás, hanem az, hogy a lelkiismeret tolmácsol valamit, és amikor felelősségre van, akkor nem magam elé állít, hanem az elé állít, akinek az igazságát, vagy az ítéletét közvetíti felé. Tehát alapvető dolog az, hogy a lelkiismeretre hogy tekintünk. Termeli az igazságokat, vagy csak közvetíti. A bibliai álláspont az, hogy közvetíti, a humán pszichológiai álláspont, az antropológiai álláspont az, hogy termeli. A pszichológia jelen állapotában a pszichiáterek a lelkiismeretről úgy beszélnek, hogy az embernek a végső instanciája. Az, hogy mögötte van még valami dimenzió, ahonnan jön a világosság, ezt nem fogadják el. A lelkiismeret humán dimenzió, tehát én önmagam előtt vagyok felelős azért, amiért cselekszem. Ezzel szemben mi valljuk, én vallom Pál apostolnak a gondolatát, az, hogy a rend van mögöttem, az örök isteni rend, a csupa nagybetűvel írt rend, onnan jön a fény a lelkiismeretembe, mint szellemi szervbe, és ott lesz konkrétá az örök rend valamilyen ügyben, döntésben, cselekedetben, amit cselekszem. A fény tehát az örök rend felől a lelkiismeretemben, mint szerve, mint szellemi szerven át konkretizálódik és vetül bele ebbe a világba. A zsidónál a törvény az, ami ezt a funkciót végzi, a törvény szólítja meg a lelkiismeretét, és a lelkiismereten át lesz valóság belőle. Na most arról szeretnék szólni valamit, amiben én nagyon gyönyörködöm, hogy tudni, hogy a rend magasabb rendű, mint a törvény. Átfogó először is, de nem ez az igazi gazdagsága öröme a rendnek. Ha úgy beleéljük magunkat, hogy ez a rend az Istennek a rendje, akkor az örök rendről ilyeneket kell mondani, mert ha nem mondom én az ilyeneket, akkor nagyon merevvé lesz rend. Hát az egy eléggé statikus és geometriai, vagy ilyen-olyan fogalom. hát az isteni rend nem ilyen, hanem én ezt a három tulajdonságát jegyeztem föl. Az örök isteni rend él. Él, megvalósul, történik, zajlik, lüktet. Az örök isteni rend egy eleven élő valami, ami megvalósul a világ mindenségben. A második, az örök isteni rend jó akaratú rend. Rendező rend, gyógyító rend. Csak ilyen egyszerű dolgra gondolok, hogy be van építve a biológikumunkba az öngyógyító tendencia. És úgy tűnik, hogy be van építve a kozmoszba is, most nem tudom, a fizikusok hol tartanak, de van fizikus, aki azt mondja, hogy a mi globuszunk, földgömbünk és a körülötte levő atmoszféra, mintha gyógyítaná az ózonlukat. Mi csináljuk nagy szerencsétlenül a lukasztást, kilukasztjuk az ózont, és ezzel halálra ítéljük magunkat, de mintha volna olyan tendencia, hogy gyógyítja önmagát az ózon hézag. Tehát a testemben is van ilyen öngyógyító tendencia, de talán mintha az egész élővilágban és embervilágban, és lehet, hogy az egész kozmoszban van ez, amit így mondok, hogy jó akaratú az isteni rend, ez a második. És a harmadik, személyes az isteni rend. Nem egy absztrakt, vagy egy mechanikus, egy fogaskerekekben megvalósuló, fogaskerekek összjátékában megvalósuló rend, hanem személyes rend. Egy személy van valami módon minden lüktetés, minden megvalósulás, minden jó akarat mögött. Ha így gondolkodunk a rendről, akkor megértjük azt, hogy mennyivel magasabb rendű a rend a törvény fölött, törvénnyel szembe. De bizony a törvényről el kell mondani azt, hogy a törvény merev, szögletes, a törvény személytelen, a törvény hideg. Nem véletlen az, hogy Pál apostol viaskodik a törvény ellen, illetve nem is a törvény ellen, hanem az ellen, a hiedelem ellen, hogy a törvény útján üdvösségre lehet jutni. A lelkiismeret nem a törvény útján valósul meg keresztény esetben, a lelkiismeretben az isteni rendtár, most már kicsit melegebben hangzik, cseng a fülünkben, szívünkben ez a szó, a lelkiismeret belemerül az isteni rendbe, és erőhatásokat vesz isteni rendből, és azt továbbítja az embervilág felé. Tehát a rend, az örök isteni rendnek a meleg, lüktető, eleven személyes atmoszférában, erő terében működik az embernek a lelkiismerete. Egy ilyen erő hálózatban működik az embernek a lelki ismerete, és adja a világosságot. Most még annyit mondok, hogy még plasztikusabb legyen a dolog, hogy szinte-szinte testvér fogalmak ezek egymás mellett, amiket most felsorolok. A lelki ismerettel testvér fogalom az, hogy intuíció, olyanféle, mint a lelki ismeret, az intuíció, de ilyenféle az inspiráció is az intuícióval szemben egy dinamikusabb szellemi funkció, az inspiráció. Ide tartozik megítélésem szerint a művészet, amely szintén egyfajta inspiráció, az örök rend szépségének a vetülete ebben a világban, a művészet is testvér fogalma a lelkiismeretnek, de a hit maga is, a Szentlélek vezetése, ez mind ide tartozik, egy csoportot alkot ez. Az a lényeg, hogy van valami szellemi szervünk, amivel kommunikációba léphetünk a másik dimenzióval, azzal a dimenzióval, amelyikkel az eszünkkel, képkezünkkel, érzékeinkkel, retortáinkkal, mikroszkópaikkal és lábcsőinkkel nem tudunk kapcsolatba lépni. Tehát ez az én hitvallásom, és gondolom ez volt Pál apostolnak is a hitvallás, hogy igenis a rend, az isteni rend, az kijelentés, az Istenről való kinyilatkoztatás, egy eleven meleg kinyilatkoztatás. Na most az az érdekes, hogy nem becsülték ezt a lelkiismeretet megfelelő módon, sőt, lefokozták, és pedig nagyon érdekes, elgondolkozható módon a lelkiismeretet lefokozták a reformátorok, éppen úgy, mint az ateista pszichiáterek vagy pszichológusok. Ez egy elgondolkoztató dolog, hogy a Biblia népe is lefokozta a lelkiismeret jelentőségét, és hát érthető módon a materialista pszichológia is lefokozza a jelentőségét. Az érdekesebb kérdés, hogy a reformátorok miért redukálták a lelkiismeret jelentőségét. Hát sajnálatos módon a dogmatizmusuk miatt, a dogmatikájuk miatt pontosabb volt a dogma, mint a tapasztalható valóság, hiszen ezt, amit elmondottam az imént, ezt mind meg lehet tapasztalni akárkinek. Fontosabb volt a dogmatikai rendszer. A reformátori dogmatikai rendszerben nagy hangsúlyt kapott a kegyelem, a megigazulás és a szkriptúra, a szóla szkriptúra, egyedül a Szentírás. A reformátorok nyilván attól féltek, hogyha a lelkiismeretre, annak a jelentőségére ekkora súlyt vettünk, mint ahogy én most itt exponálok közöttetek, akkor megrövidül az írásnak a tekintélye és a jelentősége. Ha a lelkiismeret által is bekapcsolódhatok az Isten világába, ha a lelkiismereten át is vehetem az Istennek a rendjét, akkor talán a Szentírásnak nincs is olyan nagy jelentősége. Erre féltékenyek voltak a reformátorok, és inkább azt mondották, hogy nem, a lelkiismeret tele van tévedéssel, a lelkiismeret képtelen az isteni dolgok felfogására, nem a lelkiismeret, hanem szól a szkriptúra, egyedül az Isten kinyilatkoztatásán, írásbeli kinyilatkoztatásán át lehet az Istennel kommunikálni. Tehát ez érthető, hogy a dogmatikai beállításukból a lelkiismeretet lejjebb nyomták, de egyébként más körülmény is enyhíti, hogy úgy mondjam, a reformátoroknak az elfogultságát, nevezetesen az, hogy a ténylegesen működő lelkiismeret valóban nem olyan szép, mint ahogy én az imént elmondottam, majd erre mindjárt visszatérek, mert amit én idáig elmondottam, az egy ideális állapot. Van az meleg, lüktető isteni rend, abba belemerül a lelkiismeretem, és hozza tisztán az isteni igazságot. Nem ilyen szép a mennyasszony, erről majd mindjárt beszélnénk el, és ennyiben igazuk volt a reformátoroknak, hogy nem elég a lelkiismeret által nyerhető fény. Na de a materialistákról még egy mondatot, hát az érthető, hogy ők nem fogadták el azt, hogy a lelkiismeretnek valami transzcendens háttere van. A lelkiismeretnek semmiféle transzcendens mögötte sem nincs. A lelkiismeret társadalmi termék. A mindenkori társadalomnak normái vannak, ezeket a normákat beépítik a szülők a gyerekeikbe, a társadalom beépíti az új nemzedékbe, internalizálódik, interiorizálódik a társadalmi norma, és hát ez lesz az, ami aztán a lelkiismeretet munkája. Hát ez érthető ebből az alapállásból, nem fogadhatnak el semmiféle transzcendenciát, lélek vagy lelki ismeret, tehát ami túl nyúlik a pszichofizikumon, ez a mi pszichofizikumunk, ami ezen túl nyúlna, ami mögöttes, az természetesen a materialista gondolkodás eleve kétségbe vonja, és így a lelkiismeretnek ezt a túlnaniba való gyökereződését is. Na most erről valamit, hogy miért nem működik olyan szépen, mint ahogy strukturálisan működhetne a lelkiismeret. Mert mondom, a reformátoroknak annyiban igazuk van, hogy a lelkiismeret, azt a szép melegséget, világosságot, személyességet, amelyikből veszi az adatait, azt nem ilyen szépen, egyértelműen közvetíti az ember világ felé. Menet közben eltorzul. Amikor az a bizonyos szellemi szerv, amely valószínűleg tisztábban működik, mint a gondolkodásunk, az a pneumatikus szerv, amikor veszi az Istentől a világosságot, akkor az úgy adja tovább, hogy az az isteni, maradjunk most még így, hogy az absztrakt, az a teoretikus, az a tiszta isteni valami, az a vezetés, vagy világosság, amit vesz, az belemerül a pszichofizikumunkba, ebbe a valóságba, idegrendszerünkbe, gondolkodásunkba, kultúránkba, belemerül az isteni világosság az én pszichofizikai valóságomba, és ott eltorzul. Ennyiben igazuk van a reformátoroknak, és ennyiben nekünk is vigyáznunk kell arra, hogy tényleg nem egyenértékű az, amit a lelkiismereten át kapunk, azzal, amit a Bibliából vehetünk. Ezt így jegyeztem föl, hogy a hangból zörej lesz, mire a tudatok világosságában megszövegeződik. Tehát gondolkozunk még egyszer, hogy kapom a hangot, és belemerül az én pszichofizikai valóságomba, és ott már zörejjé lesz. Egy egyszerű példa, néhány évvel ezelőtt még a Szabad Európa, ott Münchenből szépen mechanikailag vagy fizikailag szépen sugározta az adást, de itt Magyarországon vagy valahol föl volt állítva egy zavaró állomás. Ugyanarra a hullámhosszra ráállítottak egy zavaró állomást, és szegény magyarok hiába próbálták fogni a Szabad Európa híreit, a zavaró állomás elrontotta, és nagy ritkán lehetett valamit kiszűrni abból, amivel eltorzította a zavaró adás, az eredetit. Hát ez egy jó hasonlat arra, hogy hogy is működik ma a lelkiismeret. Veszi a tiszta adást, de sajnos közül vannak zavaró tényezők, és ezek a zavaró tényezők olykor felismerhetetlenségig eltorzítják az isteni tiszta adást. Tehát gyógyulnia kell, tisztulnia kell a lelkiismeretnek. Egyik csodálatos ajándék az, hogy van lelkiismeret. Csodálatos, hogy még működik, de tudomásul kell venni, hogy gyógyulnia kell a lelkiismeretnek. És itt még egyszer olvasom azt az igét a zsidókhoz írt levélből, amelyik megérteni azt, hogy külön is elmélkedjünk felette. Itt a megtisztulásról beszél a Szentíró, arról, hogy régen a bikák, tulkok, vakok vérével intették meg a bűnösöket, és az a megtisztulást jelentette és eredményezte, de az most már érvénytelen, meg mindenkor is igazából hatástalan volt. De most jön az igazi megtisztulás a Jézus Krisztus által, aki önmagát áldozta fel ártatlanul Istennek, és ez az áldozat, a Jézus Krisztus áldozata megtisztítja a lelkiismeretünket a holt cselekedetektől, hogy szolgáljuk az élő Istennek. Amilyen a lelkiismeret, olyan a cselekedet. Ha a lelkiismeret összezavarodott, akkor összezavarodott lesz a cselekvés rendszerünk is. Ha a lelkiismeret nem az élő Istennel van kapcsolata, hanem megtört az élő Istennel való kapcsolat, akkor ebből a félholt vagy halott lelkiismeretből halott cselekedetek születnek. És akkor itt jönnek a pszichiáterek, mert itt jelentkeznek aztán a neurózisok, a megzavart lelkiismeretből megzavart viselkedés születik, holt cselekedetek. Gondoljunk ilyesmire például, hogy valaki kényszer képzetekben szenved, kényszer cselekvéseket végez, bezárta az ajtót, lemegy az első vezető, jaj, bezárta, mert visszamegy a másikra megnézni, hogy bezárta-e, és kimenek a kapuból még egyszer vissza, hogy bezárta-e a kaput, az ajtót. Vannak ilyen hold cselekedetek, és ezek minden területen vannak, a vallásosságban is bőven vannak hold cselekedetek, tehát a beteg lelkiismeretből hold cselekedetek születnek, és azt mondja itt a Szentíró, hogy a Krisztus áldozata által tisztul a lelkiismeret, és a hold cselekedetekből élő szolgálatok lesznek. Ha sok időnk volna, itt kellene beszélni arról most már a lélektan kategóriáiban, hogy az über is, ez egy ilyen freudista koncepciót, majd mindjárt mondom, hogy mit is jelent, az über is nem azonos a lelkiismerettel. Az über is a Freudnak a háromsága szerint a fölöttes én. Freud így gondolkodik az emberről, hogy háromságban élünk, van a tudatos énem, Isten most ez működik, én tudatosan beszélek, tudatosan hallgatják, a tudatos én, most alatta van a tudattalan, az elfojtott tudat küszöbe alá került élményeknek a sokasága, esetleg öröklött élmények sokasága, Jung, és itt van, és a tudatosságom fölött van a fölöttes én, az über is. Most az über is, Freud szerint, az erkölcsi normáknak a gyűjteménye. Az apa figurának nagyon sokszor a modellje, amit az apámtól tanultam, vagy az apám erkölcsi rendszerétől, de általában ami magasabb rendű, az az über is. Most ez megtévesztésig hasonlít a lelkiismerethez. És itt van a nagyon fontos feladat megkülönböztetni, az igazi lelkiismeret, pláne a gyógyult lelkiismeret egészen más, mint az über is. Csak egyetlen példát mondok arról, hogy hogyan történik a partnerválasztás. Nagyon érdekes ez, hogy a partnerválasztás, egy fiatal ember partnert választ. Minek az alapján? Milyen norma alapján? Lehet, hogy az über is alapján választ normát, nagyon valószínű az emberek többsége általában az über is alapján, vagyis élnek benne ideálok, az édesanyám ilyen volt, áldott jó édesanyám volt, a feleségem is legyen olyan, mint az édesanyám. Tehát a modell megvan, és ahhoz méri a választását. Az über is szerint választott. Ez azt jelenti, hogy nem a lelkiismerete szerint választott, hanem egy kötöttség alapján választott, hozzá van kötve az édesanyjához, és az édesanyja normája szerint választ. Az über is szerint választ, be van építve az über is, az édesanyja. A lelkiismeret szabad az über istől, és szabadon választja a partnert, nem az édesanyja mintája szerint, hanem azt mérlegeli, hogy én meg te meg én, te igazán te. Te benned nem az anyámat keresed. Mert akkor nem a lelkiismeret dolgozik, hanem az über is. A nagykorú embernél a lelkiismeret dolgozik, amely lelkiismeret feldolgozta anyját, apját, mindent, és szabadon az isteni világosság szerint dönt. Ez nagyon nehéz dolog. Mert azért mondom, hogy ezt lényegesen ketté kell választani, hogy az über is vagy a lelkiismeret. Nekünk nem arra kell törekedni, hogy az über is vezéreljen a beépített erkölcsi normák, hanem szabad emberként szabadon vegyem az isteni világosságot, és szabadon döntsek. Még egy utolsó gondolat, a gyógyult lelkiismerettel, e szerint, ahogy most éppen mondottam, szabadságot ajándékoz az embernek. Ez a jellemzője a megkeresztelt lelkiismeretnek, a keresztkénmélet lelkiismeretnek, hogy szabadságot ad nekem, nem modellek, normák szerint viselkedem, hanem ahogyan az a lüktető eleven személyes rend bennem megvilágosodik, és lüktető eleven személyes döntésekre jutok. Na, ez tehát az ajándék, de ehhez hozzá kell kötni még valamit, az utolsó gondolat legyen ez. Nevezetesen mondok most először egy hármasságot, aztán majd abban mondom el.
ezt tanultam ebben a témakörben, meg alkottam magam hozzátételeivel. Három ilyen tétel. Egy, légy ura az akaratodnak. Kettő, légy szolgálja a lelkiismeretednek. De jön a három, a lelkiismereted pedig legyen szolgálja az isteni rendnek. Ez egészséges életnek a titka. Légy ura saját akaratodnak, légy szolgálja a lelkiismeretednek, ám de a lelkiismeretednek legyen szolgálja a mögöttes isteni valóságnak. Na, tehát ez a, ha ez van, akkor szabad ember vagyok, de ezt a szabadságomat ugyanaz az isteni rend korlátozza. És ezt olvassuk az 1 Korintus 8-ban, Pál apostol itt beszél arról, hogy egyek, ne egyek, szabad enni, nem szabad, ilyen hús, olyan hús, zöldséget, mit kell enni. Azt mondja, ha valaki meglát téged, akinek ismereted van, az az ismereted, hogy minden szabad enni. Ha meglát téged, akinek ismereted van, amint a bálvány templomban asztalnál ülsz, nem fog-e erőtlen lelki ismerete felbátorodni arra, hogy ő is megegye a bálvány áldozati húst, és így ismereteddel vesztét okozott erőtelen testvérednek, akiért Krisztus meghalt. Így aztán, amikor a testvérek ellen vétkeztek, és erőtlen lelki ismeretüket megsértitek, Krisztus ellen vétkeztek. Hiszen nem kell hozzá magyarázni, van erős és erőtelen lelkiismeret. Neked lehet erős lelkiismereted, amannak csak erőtelen. Nem szabad érvényesíteni az erős lelkiismeretedet, amannak a erőtelen lelkiismereted rovására. Tehát a Szentlélek szabadságot ad nekem, lelkiismeretemben teljes szabadság, minden húst, mindent megehetek. Ám de ha megütközik valaki ezen, az korlátozza az én lelkiismeretem távasságát, oda kell redukálni az ő lelkiismeretének a szorosságához. Hiszen végső soron azt jelenti, hogy akkor működik jól a keresztény gyógyult lelkiismeret, ha az agapé irányába irányítja a cselekedeteimet. Akkor működik keresztényül a gyógyult lelkiismeret, a minden cselekedetemet az agapé, az isteni szeretet jegyében cselekszem. Segítsen erre minket Isten!